Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. október 29-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak és Tompos Péternek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsor ismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsor ismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és ha tehetik, töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Éhes voltam, és ennem adtatok. Uram, te adod meg az alamizsna igazi, minden másnál erősebb indítékát. Adni kell, mivel szereteted arra kötelez, hogy a tőled kapott szeretetet továbbadjuk az embereknek, szereted gyermekeidnek. Adni kell a jóság miatt, hogy gyakoroljuk és ápoljuk ezt az erényt. A legfőbb indíték azonban, amely leginkább ösztönöz és leginkább rángra gyújt, egyszerűen az, hogy amit a testvérnek teszünk, azt neked tesszük, Jézus. Ez pedig elég ahhoz, hogy megváltoztassa, megújítsa egész életünket, irányt adjon minden tettünknek, szavunknak és gondolatunknak. Mindazt, amit a testvérnek teszünk, neked tesszük, Jézus.
Hallgassák meg híreinket!
Egyház a médiában, média az egyházban címmel rendezett szakmai konferenciát a Szent István Rádió és Televízió a szerkesztőség indulásának 25. évfordulójához kapcsolt rendezvénysorozat keretében hétfőn. Szarvas István atya, a működtető Magyar Katolikus Rádió alapítvány elnöke köszöntőjében a fogadalmak gyökereiről, a Szentírásból eredeztethető utalásokról beszélt, rámutatva, Isten beszélni, kommunikálni akar az emberrel, az igén keresztül belépve az ember világába. További példaként említette Szent Pál személyét, aki kiválóan kommunikált, leveleiben tudatos, személyes közlő volt. Bécesi András, a Szent István Rádió és Televízió igazgató főszerkesztője elmondta, rádiónk célja azonos az egyházéval, mindenki lelki üdvösségének szolgálata, és hogy milyen eszközökkel történik mindez, az a kor technikájának függvénye. A konferencia közeljövőben elérhető lesz az interneten. Az orosz vagyon befagyasztása komoly gondot okozhat Európának, hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint ez egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet. A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni, írta a bejegyzésben. Budapesten írják alá az orosz-ukrán háború békeszerződését, jelentette ki Orbán Viktor az M1 állami televíziónak adott exkluzív interjúban. A miniszterelnök szerint a budapesti békecsúcsot megtartják, csak az időpontja késik jelenleg. Nekünk harcolni kell az orosz olajért és gázért, ha béke lesz, akkor az energiahordozók ára is lemegy, fogalmazott a kormányfő. Az Európai Unió újbóli megerősödéséhez mielőbb vissza kell hozni a békét a kontinense, valamint vissza kell térni a racionalitáshoz és az eurázsiai párbeszédhez, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Minszki Nemzetközi Eurázsiai Biztonsági Konferencia panelbeszélgetésén. Szijjártó Péter úgy vélekedett, a nyugat sajnos minden túl politizál és túl ideologizál, ami nagyon veszélyes, még ezzel szemben a magyar kormány álláspontja a józan észre és a racionalitásra alapul. Oroszország is készen áll a magas szintű párbeszéd fenntartására az Egyesült Államokkal, valamint arra, hogy megfelelő előkészítés után megtartsák a budapesti békecsúcs találkozót, közölte a tárcvezető, miután orosz kollégájával egyeztetett. Szergej Lavrovval áttekintették a regionális biztonsági és az energiaellátási helyzetet. Magyarország meg akarja erősíteni politikai szövetségeit és azon dolgozik, hogy Csehországgal és Szlovákiával összefogva szövetséget hozzon létre az Unióban, hogy megállítsa Brüsszel ukrán politikáját, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a nemzetközi és uniós politikával foglalkozó Politikó hírportálnak. Orbán Balázs kifejtette, a magyar kormányfő azt reméli, együttműködhet Andrej Babissal, akinek pártja megnyerte a legutóbbi cseh parlamenti választásokat, valamint Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével abban, hogy egységes álláspontot alakítsanak ki az uniós tagállami vezetők csúcs találkozója előtt. A nemzetgazdasági miniszter szerint elkerülhetetlen, hogy Magyarországon bevezessék a 14. havi nyugdíjat, amely szerinte a nyugdíjasok reáljövedelmét is érezhetően növelni. Az Indexnek adott interjúban Nagy Márton arról beszélt, a folyamat 2-3 éves időtávon történhet, a gazdaság teljesítményétől függően akár fokozatosan heti bontásban. A miniszter szerint a költségvetés stabil, a fogyasztás erős, de a beruházások és a béke hiánya továbbra is kulcskérdés a növekedés szempontjából. Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklust, jelenleg a harmadik helyen áll a tagállamok között a felhasználás teljessége alapján, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Navracsics Tibor közölte, a pénzügyi keret elszámolása még zajlik, Magyarország 98,9%-át hívta le a teljes 22 milliárd eurónyi forrásnak, ami jelentősen meghaladja a 97,9%-os uniós átlagot. Jó esélyt lát arra, hogy az első helyen zárjon az ország. A Hungarokontrol legfrissebb jelentése szerint idén az első 3/4 évben több mint 7%-kal nőtt a légiforgalom Magyarország légterében a tavalyi év azonos időszakához képest. A számottevő forgalombővülés ellenére 80%-kal kevesebb késést regisztráltak, mint 2024-ben, jelentette a légiforgalmi irányító, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően a Magyar Léginavigáció Szolgálat Európa egyik legpontosabban teljesítő szolgáltatójává lépett elő. A következő 2-3 hónapban az eddigi bejelentéseken felül a fejlesztők országszerte több mint 25 ezer új lakás építésével jelenhetnek meg a piacon, és ezeknek a többsége az Otthonstart program feltételeinek is megfelel majd, közölte piaci információi alapján az ingatlan.com az MT-vel. Balog László, a portál vezető gazdasági szakértője úgy fogalmazott, a lakásfejlesztők látványosan felpörögtek az utóbbi hetekben. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd több órára kisüt a nap, csapadék nem hullik és sokfelé megélénkül felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnás. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa aláírta új apostoli levelét a Gravissimum Educationis 60. évfordulóján. A kék mecsettől a beiruti kikötőig. Leó pápa programja Törökországban és Libanonban. Szentszéki állásfoglalás az ENSZ-ben. Hagyjunk fel a fegyver alapú biztonság illúziójával.
A pápa aláírta új apostoli levelét a Gravissimum Educationis 60. évfordulóján. 14. Leó pápa hétfőn délután a Nevelés Világa jubileumának alkalmából szentmisét mutatott be a római pápai egyetemek hallgatói részvételével a Szent Péter Bazilikában. A szertartást megelőzően aláírta új apostoli levelét. Szentbeszédében felidézte a jubileumi zarándoklat mély szimbolikáját. Az élet csak akkor nyer értelmet, ha utazásként éljük meg. A pápa kifejtette, hogy a szent kapu küszöbének átlépése arra emlékeztet minket, hogy a hit, akár csak maga az élet, nem statikus. Folyamatos átmenet, a halálból az életbe, a rabszolgasságból a szabadságba, a húsvéti misztapasztalása, amely állandó megújulásra és reményre hív minket. Leó pápa a diákokra és a tudósokra fordítva a figyelmet, feltette a kérdést, hogy milyen kegyelem érinti meg életüket a legmélyebben, mielőtt így válaszolt, egy átfogó látásmód kegyelme, egy olyan perspektíva, amely képes megragadni a horizontot és azon túlra tekinteni. A Lukács evangéliumából vett olvasmányra reflektálva, amelyben Jézus meggyógyít egy 18 éve meggörnyedt asszonyt, a pápa a kapott gyógyulást a tudás ajándékához hasonlította. Az asszony állapota a lelki és intellektuális bezártság állapotát tükrözi, azt a képtelenséget, hogy túllásson önmagán. Amikor az ember képtelen túllátni önmagán, saját tapasztalatain, elképzelésein és meggyőződésein, saját projektjein, akkor fogságban, rabszolgaságban marad, és képtelen érett ítéleteket alkotni, hívta fel a figyelmet Leó pápa. Az igazi tanulás tehát a felszabadulás cselekedetévé válik. Ahogyan Krisztus felemelte az asszonyt, hogy egyenesen álljon, úgy emeli a tanulás is az emberi lelket, gyógyítja az önmagunkra való összpontosítást, és tágabb látásmódot ad, olyat, amely magában foglalja a misztériumot, az igazságot és a másokkal való szeretett közösséget. Akik tanulnak, azok felemelkednek, mondta a pápa, kitágítják látókörüket és perspektívájukat, hogy visszanyerjék azt a látásmódot, amely nem lefelé, hanem felfelé néz, Isten, a többi ember és az élet misztériuma felé. Leó pápa sajnálattal állapította meg, hogy a modern világban az emberiség a valóság legapróbb részleteinek szakértőjévé vált, mégis küzd azzal, hogy visszanyerje az átfogó látásmódot, amely egyesíti a tudást a jelentéssel. Ezzel a széttöredezettséggel szemben arra hívta a tudósokat, hogy fedezzék fel újra az értelem és a lélek harmóniáját, azt az egységet, amelyet olyan szentek testesítettek meg, mint Ágoston, Aquinói Szent Tamás, Avilai Szent Teréz és Edith Stein. Az egyháznak szüksége van erre az egységes perspektívára, ma és holnap egyaránt, folytatta Leó pápa. Arra buzdította a diákokat és a professzorokat, gondoskodjanak arról, hogy tudományos munkájuk ne maradjon elvont intellektuális gyakorlat, hanem olyan erővé váljon, amely átalakítja az életet, elmélyíti a hitet és megerősíti az evangéliumi tanúságtételt. A pápa a nevelők küldetését az irgalmasság igazi művének nevezte. A tanítás olyan, mint az evangéliumi csoda, mert a nevelő tevékenysége az, hogy felemelje az embereket, segítsen nekik önmagukká válni, és képessé válni a tájékozott lelkiismeret és a kritikai gondolkodás képességének kifejlesztésére. A pápai egyetemeknek folytatniuk kell Jézus gesztusát, amely a tanulmányozáson keresztül kifejezett szeretet egy formáját testesíti meg, buzdított a pápa. Az igazság iránti szomjú táplálása nem pusztán tudományos kötelesség, hanem létfontosságú emberi feladat. Az igazság és az értelem iránti éhség táplálása alapvető feladat, mivel nélkülük az ürességbe, a halálba zuhannánk, figyelmeztetett Leó pápa. Prédikációjának végén a Szentatya emlékeztette a jelenlévőket, hogy az igazság keresése nem csak tudást, hanem a hovatartozást is elénk tárja. Szent Pál szavait idézve, nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, a pápa hangsúlyozta, hogy a tanulás és a kutatás során mindenki újra felfedezheti a mélyebb igazságot, hogy nem vagyunk egyedül, hanem egy szerető atyához tartozunk, akinek terve van az életünkkel. Majd a pápa azért imádkozott, hogy mindazok, akik az akadémiai hivatásban tevékenykednek, olyan férfiak és nők legyenek, akik soha nem görnyednek önmagukba, hanem mindig egyenesek, és önmagukkal viszik az evangélium örömét és vigasztalását, bárhová mennek is.
A kék mecsettől a beiruti kikötőig. Leó pápa programja Törökországban és Libanonban. 14. Leó pápa egy hónap múlva indul első apostoli útjára, amelynek részletes programját hétfőn tette közzé a Szent Szék. Törökország és Libanon a két célállomás. Iznikben, vagyis az ókori Niceában részt vesz a zsinat 1700. évfordulóján való ökumenikus megemlékezésen. A Szentatya találkozik a helyi intézmények és egyházak képviselőivel, közös nyilatkozatot ír alá Bertalan pátriárkával, és imádkozik az 5 évvel ezelőtti beiruti robbanás helyszínén. 9 beszédet, 5 köszöntőt és 2 homiliát mond Leó pápa a november 27-e és december 2-a közötti utazása során, melynek programjában egyaránt szerepelnek hivatalos találkozók, ökumenikus szertartások, ima a szentek sírjánál és a níceai régészeti feltárások területén, látogatás a kék mecsetben, majd a szegényeket és betegeket ellátó központokban, illetve a tragikus beiruti robbanás helyszínén. November 27-én csütörtökön reggel 7 óra 40-kor indul a pápa repülőgépe Róma Fiumicino repülőteréről a török fővárosba, ahová várhatóan 12:30-kor érkezik meg. Az ankarai nemzetközi repülőtéren fogadják hivatalosan a pápát. Egy órával később a Szentatya az Atatürk mauzóleumba megy, mely Mustafa Kemal Atatürk, a független, laikus török állam megteremtőjének emlékét őrzi. Az elnöki palotában 14 óra 10 perckor kezdődik a fogadási szertartás, amely után a pápa látogatást tesz Erdogán köztársasági elnöknél. Egy órával később, 3:30-kor találkozik a hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel, akiknek elmondja első beszédét. Késő délután 17 óra 20 perc körül búcsút vesz a török fővárostól és Isztambulba repül, ahová mintegy másfél órás út után érkezik meg. A Boszporusz által kettészelt nagyvárosban, Európa és Ázsia határán tölti utazása második napjának nagy részét 14. Leó pápa, mielőtt Iznikbe indul. November 28-án pénteken 9:30-kor ima találkozót vezet a Szentlélek Székesegyházban. Püspökök, papok, diakónusok, szerzetesek, szerzetesnők és lelkipásztori munkatársak részvételével majd beszédet intéz hozzájuk. Ezt követően a szegények kisnővérei befogadó otthonába megy, mely immár 120 éve a rászoruló idősek szeretett szolgálatáról tanúskodik. 3:45-kor a pápa helikopterrel Iznikbe röpül, ami mintegy 150 kilométerre délkeletre található Isztambultól. Iznik Törökország nyugati felén Bursza tartományban fekszik, az azonos nevű körzet központja. Itt kerül sor a Szent Neofit Bazilika ősi romjait feltáró ásatás területén az ökumenikus szertartásra, és itt is beszédet mond Leó pápa. 5:30-kor helikopterrel visszatér Isztambulba, ahol 6:30-kor magántalálkozón vesz részt a helyi püspökökkel, az apostoli delegátus székhelyén. Hasonlóan sűrű program vár a Szentatyára november 29-én szombaton. Reggel 9 órakor látogatást tesz a kék mecsetben, majd 3-4 órával később magántalálkozó keretében keresi föl a keresztény egyházak vezetőit és közösségeit a Szent Efrém szír ortodox templomban. 3:30 a Szent György patriarchális templomban kerül sor a doxológia keresztény himnusz elimádkozására, ahol a pápa köszöntőt mond. 4:10 Leó pápa a pátriárkátusi palotában találkozik Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával, akivel közös nyilatkozatot ír alá. Rögtön ezután a Volkswagen arénába megy, ahol délután 5:00 szent misét mutat be és homíliát mond. November 30-án vasárnap 14. Leó pápa Törökországból Libanonba utazik. Délelőtt még török földön zajlanak programjai. 9:30 ima látogatást tesz az örmény apostoli székesegyházban, és köszönti az egybegyűlteket. 1 órával később a Szent György patriarchális templomban isteni liturgián vesz részt és beszédet mond. 12:30 a pápa ökumenikus áldást ad. A Szent Atya a Fanárban az ökumenikus pátriárkátus székhelyén ebédel Bertalan pátriárkával, majd búcsút vesz Törökországból és Beirutba utazik. 14:45 búcsúztatják a pápát az isztambuli Atatürk repülőtéren, majd 14:45 indul a libanoni főváros nemzetközi repülőterére, ahová 1 órával később érkezik meg, és itt kerül sor hivatalos fogadtatására. A pápa hivatalos találkozókon vesz részt. Elsőként udvariassági látogatást tesz Joseph Aoun államelnöknél, aki január óta áll Libanon élén. Ezután találkozik a nemzetgyűlés elnökével, a kormányfővel, akit szombaton fogadott audiencián a Vatikánban. 6:00 a Szent Atya a helyi hatóságokkal, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival találkozik, beszéddel köszönti őket. Ez a program zárja a Cédrusok földjén tett látogatásának első napját. Másnap, december 1-én, hétfőn 3:40 a zarándokok által igen nagy tiszteletnek örvendő Szent Sárbel Makluf kolostorba látogat, ahol imádkozik a Maronita Szent sírjánál, és köszönti az egybegyülteket. Szent Sárbelt 6. Pál pápa avatta szenté, a libanoni atya közbenjárásának több mint 29 000 csodás gyógyulást tulajdonítanak. Az imádságot követően Leó pápa Harisszába megy, a híres libanoni miasszonyunk kegyhelyre, melynek csúcsán a szűzanya fehér szobra magasodik és őrködik az ország és az egész Közel-Kelet fölött. 11:20 itt találkozik a helyi papsággal, püspökökkel, Istennek szentelt személyekkel, lelkipásztori munkatársakkal, akikhez beszédet intéz. 12:30 a közeli apostoli nunciatúrán magántalálkozón vesz részt a katolikus pátriárkákkal. 4:00 ökumenikus és vallásközi találkozón mond beszédet a Szent Atya vértanúk terén, majd 5:45 a fiatalokat köszönti Bkerkiben az antiohiai Maronita pátriárkátus előtti téren. Hasonlóan intenzívnek ígérkezik Leó pápa utazásának zárónapja, december 2-án, kedden. Reggel 8:30 fölkeresi és köszönti a Delacroix kórház dolgozóit és betegeit Jal el-Dibben. 1 órával később a beiruti kikötőben csöndes imát mond a robbanás helyén, ami 5 évvel ezelőtt több mint 200 ember halálát okozta, és további 7000 sérültet hagyott maga után. 10:45 a pápa szent misét mutat be és homiliát mond a tengerparti városrészben. 3:45 a Szent Atya a beiruti nemzetközi repülőtéren beszéddel búcsúzik Libanontól, 1:40 indul, és várhatóan 4:10 érkezik meg Róma Fiumicino repülőterére.
Szentszéki állásfoglalás az ENSZ-ben. Hagyjunk fel a fegyver alapú biztonság illúziójával. A hagyományos fegyverek folyamatos elterjedése és helytelen használata hatalmas akadályt jelent a béke és a bizalom megteremtésében a nemzetközi kapcsolatokban. a stabilitás előmozdítása helyett az ellenőrizetten elterjedésük bizalmatlanságot szül, erőszakot szít és aláássa az államok közötti párbeszédet, állapította meg Gabriele Caccia érsek, a Szentszék állandó ENSZ megfigyelője, az ENSZ közgyűlésének 80. ülésszakának a hagyományos fegyverekről szóló tematikus megbeszélésén. Caccia érsek az ENSZ hagyományos fegyverekről szóló október 24-i tanácskozásán bejelentette, hogy a Föld országai a 2024-es év során 2700 milliárd dollárt fordítottak fegyverkezésre, amely az emberiség történetében az eddigi legnagyobb összeg. Az ENSZ állandó szentszéki megfigyelője megjegyezte, hogy a globális katonai kiadások drámai mértékben megnőttek, tavaly elérve a megdöbbentő 2,7 billió dollárt, amely világtörténelmi csúcs, majd 14. Leó pápa szavait idézte. Hogyan történhet meg, hogy továbbra is eláruljuk a világ népeinek békevágyát a fegyver felhalmozású szóló propagandával, mintha a katonai erőfölény megoldaná a problémákat, pedig az még inkább táplálja a gyűlöletet és a bosszút, ahelyett, hogy az alapvető humanitárius szükségleteket és az átfogó emberi fejlődést támogatnánk. Gabriele Caccia érsek hangsúlyozta, hogy valójában ezek az erőforrások a félelem és a megosztottság állapotát tartják fenn, amely aláássa a béke törekvéseket. Sürgősen véget kell vetni a robbanó fegyverek, közöttük a kazettás bombák lakott területeken történő használatának, amelyek válogatás nélkül pusztítanak iskolákat, kórházakat és Isten tiszteleti helyeket is. Gabriele Caccia érsek számára komoly aggodalomra ad okot a taposó aknákról szóló ottavai egyezményből való közelmúltbeli kilépés. Ezek a fegyverek válogatás nélküli és tartós károkat okoznak az egyes embereknek, a közösségeknek és a környezetnek. Halálos örökséget hagyva maguk után jóval, a konfliktusok befejezése után is. Az a tény, hogy bárki, különösen ártatlan civilek, véletlenül is aktiválhatják őket, összeegyezhetetlen az emberiség alapelveivel és a nemzetközi joggal, hangsúlyozta Caccia érsek. Ugyanez az aggály vonatkozik minden olyan fegyverrendszerre, amely érdemi emberi ellenőrzés és felügyelet nélkül működik. E fegyverek tekintetében Caccia érsek megjegyezte, hogy az élettel és halállal kapcsolatos döntéseket nem szabad gépekre bízni. Éppen ezért a Szentszék határozottan támogatja az ENSZ főtitkár felhívását, hogy a következő év során tárgyalásokat kell folytatni egy a halálos autonóm fegyverrendszereket tiltó jogilag kötelező érvényű okmány megkötéséről. Időközben minden államnak tartózkodnia kellene ezek fejlesztésétől vagy használatától. Ezért a Szentszék arra buzdítja a nemzetközi közösséget, hogy hagyjon fel a fegyvereken alapuló biztonság illúziójával, és ehelyett fáradhatatlanul dolgozzon a párbeszéden, az igazságosságon és minden ember élet méltóságán alapuló béke építésén.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30-től és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Török Szent Miklósról a 96,4 és Szállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullmú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 30-as körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az orosz vagyon befagyasztása komoly gondot okozhat Európának, hívta fel Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint ez egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet. A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni, írta a bejegyzésben. Budapesten írják alá az orosz-ukrán háború békeszerződését, jelentette ki Orbán Viktor az M1 állami televíziónak adott exkluzív interjúban. A miniszterelnök szerint a budapesti békecsúcsot megtartják, csak az időpontja késik jelenleg. Nekünk harcolni kell az orosz olajért és gázért, ha béke lesz, akkor az energiahordozók ára is lemegy, fogalmazott a kormányfő. Az Európai Unió újbóli megerősödéséhez mielőbb vissza kell hozni a békét a kontinensre, valamint vissza kell térni a racionalitáshoz és az eurázsiai párbeszédhez, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Minszki Nemzetközi Eurázsiai Biztonsági Konferencia panelbeszélgetésén. Szijjártó Péter úgy vélekedett, a nyugat sajnos minden túl politizál és túl ideologizál, ami nagyon veszélyes, még ezzel szemben a magyar kormány álláspontja a józan észre és a racionalitásra alapul. Oroszország is készen áll a magas szintű párbeszéd fenntartására az Egyesült Államokkal, valamint arra, hogy megfelelő előkészítés után megtartsák a budapesti béke csúcs találkozót, közölte a tárcavezető, miután orosz kollégájával egyeztetett. Szergej Lavrovval áttekintették a regionális biztonsági és az energiaellátási helyzetet. Magyarország meg akarja erősíteni politikai szövetségeit, és azon dolgozik, hogy Csehországgal és Szlovákiával összefogva szövetséget hozzon létre az Unióban, hogy megállítsa Brüsszel ukrán politikáját, mondta el a miniszterelnök politikai igazgatója a nemzetközi és uniós politikával foglalkozó Politikó hírportálnak. Orbán Balázs kifejtette, a magyar kormányfő azt reméli, együttműködhet Andrej Babissal, akinek pártja megnyerte a legutóbbi cseh parlamenti választásokat, valamint Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével abban, hogy egységes álláspont alakítsanak ki az uniós tagállami vezetők csúcs találkozója előtt. A nemzetgazdasági miniszter szerint elkerülhetetlen, hogy Magyarországon bevezessék a 14. havi nyugdíjat, amely szerinte a nyugdíjasok reáljövedelmét is érezhetően növelni. Az Indexnek adott interjúban Nagy Márton arról beszélt, a folyamat 2-3 éves időtávon történhet, a gazdaság teljesítményétől függően akár fokozatosan heti bontásban. A miniszter szerint a költségvetés stabil, a fogyasztás erős, de a beruházások és a béke hiánya továbbra is kulcskérdés a növekedés szempontjából. Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklust, jelenleg a harmadik helyen áll a tagállamok között a felhasználás teljessége alapján, mondta el a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Navracsics Tibor közölte, a pénzügyi keret elszámolása még zajlik, Magyarország 98,9%-át hívta le a teljes 22 milliárd eurónyi forrásnak, ami jelentősen meghaladja a 97,9%-os uniós átlagot. Jó esélyt lát arra, hogy az első helyen zárjon az ország. A Hungarokontroll legfrissebb jelentése szerint idén az első 3/4 évben több mint 7%-kal nőtt a légiforgalom Magyarország légterében a tavalyi év azonos időszakához képest. A számottevő forgalom bővülés ellenére 80%-kal kevesebb késést regisztráltak, mint 2024-ben, jelentette a légiforgalmi irányító, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően a Magyar Léginavigáció Szolgálat Európa egyik legpontosabban teljesítő szolgáltatójává lépett elő. A következő 2-3 hónapban az eddigi bejelentéseken felül a fejlesztők országszerte több mint 25 ezer új lakás építésével jelenhetnek meg a piacon, és ezeknek a többsége az Otthonstart program feltételeinek is megfelel majd, közölt a piaci információi alapján az ingatlan.com az MT-vel. Balog László, a portál vezető gazdasági szakértője úgy fogalmazott, a lakásfejlesztők látványosan felpörögtek az utóbbi hetekben. Külföldi turistákat szállító kis repülőgép zuhant le Kenya partvidékén, Kuala megyében. A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari szerint a fedélzeten tartózkodó 11 ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. A fedélzeten 8 magyar és 2 német állampolgár utazott, valamint a kenyai kapitány. Az áldozatok között 2 kiskorú is van. Orbán Viktor miniszterelnök és Súlyog Tamás köztársasági elnök is reagált a kenyai repülőgép baleset hírére, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök sürgős kabinettanácskozást hívott össze, amiatt, hogy a Hamász késik halott túszai átadásával, és ezért el kell dönteni, milyen további szankciók jöhetnek szóba. Továbbra is még 13 túsz holtteste van a gázai övezetben. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd több órára kisüt a nap, csapadék nem hullik, és sokfelé megélénkül felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Narcisz, Melinda és Ermelinda nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. A Narcisz görög eredetű név, a Narcissus férfi név női párja, jelentése maga a virág. A Melinda francia eredetű név, jelentése ismeretlen. Az Ermelinda germán eredetű név, jelentése Hermion néptörzshöz tartozó, hársfa, hársfából készült pajzs. Isten éltese tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik, szóljon nekik a most következő felvétel.
I get wings to fly, oh, I'm alive, yeah. When you call on me, when I hear you breathe, I get wings.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1863-ban megalakult a Nemzetközi Vörös Kereszt. 1828. május 8-án született Henri Dunant svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a Solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek az élménynek a következtében 1860-ban elkezdte létrehozni a Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetét. A Vöröskereszt napja az ő emlékére minden évben május 8-a. A Vöröskereszt alapításának az 1863-as évet jelölik meg, az úgynevezett Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá a kezdeményezést. Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vöröskeresztes mozgalomhoz. 1969 óta ma van az internet egyik világnapja, annak emlékére, hogy elküldték az első üzenetet az ARPANET-en. Az ARPANET az internet őse volt, az amerikai egyetemek és a fontosabb intézmények központi számítógépei között teremtette meg a kapcsolatot, először a telefonvonalon. Az ARPANET 1990-ben szűnt meg. 1839-ben Pesten megszületett Steindl Imre építész, műegyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az országház tervezője. Steindl Imre legfőbb műve egyben Budapest egyik építészeti szimbóluma az országház, azaz a Magyar Köztársaság parlamentjének épülete, amely tervei alapján 1885 és 1904 között épült. Az épület teljes befejezését a művész már nem érhette meg. Az országház a Magyarországgyűlés és egyes intézményeinek, például országgyűlési könyvtárnak a székhelye. Budapest 5. kerületében a Dunapartján, a Kossuth Lajos téren található. 1867-ben megszületett Győri Ottmár mérnök, a budapesti Vekerle telep egyik tervezője és első gondnoka. Pozsonyban szerzett erdőmérnöki diplomát, Mosonváros felkérésére a szabályozatlan területek felmérését végezte, majd a fogarasi havasokban határkiigazításokkal bízták meg. Berlinben tanulmányozta a korszerű városrendezést, úthálózatok tervezését, épületcsoportosítást. Mint főmérnök készítette el a Vekerle Sándor miniszterelnök és pénzügyminiszter által létrehozott mintaértékű munkástelep kiviteli terveit, felügyelte a telepen az építkezést, megszervezte az utcahálózatot. Felkérést kapott a tér megtervezésére is, de végül Kós Károly tervét fogadták el. A rendeltetésszerű használat feltételeinek megteremtésére karbantartására gondnokságot hoztak létre, melynek vezetője lett. Megtervezte a kiskereskedelmi hálózatot, piacot, pékséget, tejcsarnokot, vendéglőt, szabóságot, valamint az iskolát is. Támogatta a népoktatást, a telep kulturális fejlődését. 1919-ben elvesztette állását, a pénzügyminisztérium földmérési ügyosztályán helyezik el. Alapító tagja volt a mérnöki kamarának. 1991-ben elismerve érdemeit, amit a telep és annak lakói érdekében tett, Kispest díszpolgárává választották. Halotti bizonyítványában foglalkozásként nyugalmazott miniszteri tanácsos szerepel. 1906-ban örök nyugalomra helyezték Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc hamvait a Kassai dómban. Országos ünnepség keretében temették el a Törökországból hazahozott hamvakat. 1923-ban feloszlott a török birodalom, Törökország köztársaság lett. Első elnöke Mustafa Kemal, ismertebb nevén Kemal Atatürk, akit a modern Törökország megalkotójának tartanak. A köztársaság kikiáltásának emlékére október 29-e Törökországban nemzeti ünnep. 1998-ban John Glenn, amerikai űrhajós, 77 évesen megkezdte utazását a Discovery űrrepülőgép fedélzetén. Ő lett a legidősebb ember, aki az űrben járt. 1962-ben ő volt az első amerikai űrutazó. 1888-ban a Konstantinápolyi Egyezmény nemzetközi vízi úttal nyilvánította a Szuezi csatornát. Mohamed Said Pasa egyiptomi alkirálytól 1854. november 30-án előzetes, 99 évre szóló koncessziót kapott a Szuezi csatorna megépítésére. Nagy-Britannia is a török birodalom tiltakozása ellenére, akik a közel-keleti francia hegemóniától tartottak, a csatorna megépítéséhez francia pénzügyi támogatással megalapította a Compagnie Universelle du Canal de Suez-t. 1869. november 17-én, 10 évig tartó építő munka után Eugénia francia császárné ünnepélyesen megnyitotta a Suezi csatornát, amely közvetlen összeköttetést teremtett a Földközi-tenger és a Vörös-tenger között. Ferdinand Marie Vicomte de Lesseps volt a Panama csatorna tervének kezdeményezője és a kivitelezés vezetője is, azonban a csatornaépítő társaság 1889-ben a rossz gazdálkodás miatt csődbe ment, így a kis részvényesek szinte egész vagyonukat elvesztették. A Panama csatorna körüli botrány válságba sodorta Franciaországot. Számos képviselőt azzal vádoltak, hogy kölcsönt vettek fel az elfogadott részvényekre, amikor a pénzügyi helyzet már nyilvánvaló volt. A Panama botrány kirobbanása után 1893-ban lemondott a kormány. Lesseps-et 5 évi börtönre ítélték, de végül az ítéletet hatálytalanították. 1957-ben megszületett Berecz András, Kossuth-díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató és előadó művész. 2021-ben meghalt Oszter Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, vállalkozó. 1911-ben meghalt Joseph Pulitzer, magyar születésű amerikai sajtómágnás, a Pulitzer díj megalapítója. Makón született. A gyenge látású, rossz fizikumú, ám kalandvágyó Pulitzer 10 évesen került az Egyesült Államokba. A polgárháború után St. Louisban egy német nyelvű lapnak készített riportokat, közben angolt és jogot tanult. 1867-ben lett amerikai állampolgár, pár év után olyan tökéletesen beszélt angolul, hogy komoly politikai jogi pályát futott be, de végül mégis a sajtónál maradt. Erőszakos modorával sok ellenséget szerzett magának, de sikereit senki sem vitathatta. 1878-ban megvásárolt 2 csőd közeli napilapot, az összeolvasztott Post-Dispatch 3 év után már nyereséges volt. 1882-ben megvette New Yorkban a World című napilapot, amelyből hamar informatív és szórakoztató, sikeres lapot varázsolt, az izgalmas, igényes, modern újságírói stílusnak köszönhetően. Mestere volt a sajtóüzletnek, és szeretett jótékonykodni. Többek között megalapította a nevét viselő díjat, amely ma is a legrangosabb újságírói elismerésnek számít. Halálakor 30 millió dolláros vagyont hagyott hátra. 1 millió dollárt adományozott a Columbia Egyetemnek, ezzel alapozta meg a róla elnevezett Pulitzer díjat. A Pulitzer díj első átadására 1917. június 4-én került sor. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!